Tömöri Kávéó, az Olcsó Zsolyán Kutatás, és kollégám Tóth Gábor fogja önöket vezetni a kézirat tárgyas égkőnek gyűjteményének oszlopos tagja, és ő fog vezetni minket az olvasó teremben. Úgyhogy induljunk el is, oda fölfel az első emeletre.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit az Akadémia Könyvtár és Információs Központ épületében. Salai Ágnes vagyok. Először egy pár szót szeretnék az Akadémia alapításáról, a Könyvtár alapításáról, a külön gyűjteményeinkről szólni. Végül pedig a külön gyűjteményekben található tárgyakat szeretném egy pár szóban bemutatni, azt majd a kép eljön láthatják. Az 1825-27-es Pozsonyi Országgyűlésen történt az a felajánlás, amiről már sokan hallottak, Széchenyi Istvántól, aki birtokai egyéves jövedelmét ajánlotta föl az akadémia, illetve az akkor tudós társaságnak nevezett tudományos társaság számára. A Széchenyi felajánlás mellett többen, például József Nádor is 10.000 forinttal hozzájárult az alapításhoz, és 1825. november 3-án történt ez a felajánlás, és ez egy hosszú országgyűlés volt. 1826. márciusában gróf Teleki József ajánlotta föl a családi könyvtárát, 30.000 kötetre rúgott ez a könyvtár, és ezzel a felajánlással tulajdonképpen megalapozta az akadémia, illetve akkor még tudós társaságnak nevezett intézmény első tudományos intézményét. A Teleki család abban az időben már, itt látható majd a poszteren, a felajánlás idején már több évszázada a magyar tudománytörténet és művelődés történet egyik legismertebb családja volt. Egészen az alapító Teleki Mihálytól kezdve itt a poszteren a kiemelkedő telekieket láthatjuk, akik valamilyen szempontból még a többiekhez képest is kiemelkedőbbek voltak, őket egyébként jobban is ismerjük. Találunk köztük mecénásokat, könyvtáralapítókat és tudósokat is. Teleki József volt az akadémia első elnöke, és az akadémia és az akadémiai könyvtár együtt kezdte meg a működését 1830-ban. Ma az akadémiai könyvtár elnevezése Akadémiai Könyvtár és Információs Központ. Ez főleg a modern szolgáltatásainkra egy jelzés, és ha valakit érdekel, akkor itt ebből az anyagból vihet is el, és ezek a modern szolgáltatásainkat mutatják be. A két külön gyűjteményünk a kézirattár és régi könyvek gyűjteménye, a másik pedig a keleti könyvtár, illetve keleti gyűjtemény. A kézirattár és régi könyvek gyűjteménye 1861-ben kezdte el működését. A keleti gyűjtemény, amely az orientalisztika magyarországi legnagyobb gyűjteménye, 1951-ben. A kézirattárban nagyon jelentős tudós hagyatékok találhatók, de többek között Széchenyi István, Vörös Marti Mihály gyűjteményeit is megtaláljuk. A legnagyobb hagyatékok legérdekesebb tárgyairól fotók készültek, és ezek fölkerültek a világhálóra is. És hát tulajdonképpen nem csak a könyvek, kéziratok, folyóiratok, amelyek a könyvtár gyűjteményében megtalálhatók, hanem a különféle tárgyak is, amelynek birtokosai a kézirattár. Elsőként Körösi Csoma Sándor darjeelingi síremlékét ábrázoló kis olajfestményt mutatnám be. Ez a Széchenyi hagyatékban található, és Széchenyi István nagyon nagy tisztelője volt Körösi Csoma Sándornak és az életművének. Egyébként pedig a Csoma hagyaték a keleti gyűjteményünk része. Az Akadémiai Könyvtár honlapján megtalálhatják a keleti gyűjtemény és a kézirattár bedigitalizált anyagait, többek között a világemlékezet, UNESCO világemlékezet részeként számon tartott csomagyűjteményt is, és szintén a világemlékezet része a bólyai gyűjtemény is. Bólyai anyagot, körösi anyagot szintén a könyvtári honlapon találhatják. A második tárgy, amiről szeretnék egy pár szót szólni, ez tulajdonképpen az akadémia első pecsétje. Amikor a pályázatot kiírták, akkor Széchenyi ragaszkodott hozzá, hogy egy esztétikus tárgy szülessen, és azt hiszem, hogy ez sikerült is tényleg a pályázatok közül a legszebbet kiválasztani. Látható itt még ebben a gyűjteményben Ferenczi István előtanulmánya Teleki József szobrához. Ez a szobor, a kész szobor, a melszobor az akadémiai könyvtár aulájában látható. Amikor önök beléptek, akkor találkoztak a szoborral. A Kisfaludi Társaság, amelyet 1836-ban alapítottak, egy komoly erekjetárral is rendelkezett a kézirat gyűjteménye mellett, és 1952-ben a társaság megszűnésekor ez az anyag a kézirattárba került. Többek között itt az erekjetárban található Cucor Gergely Kufsteini bilincse, aki Riadó című verséért került börtönbe a Habsburg időkben. Először Budán, aztán Kufsteinben is raboskodott, végül Teleki közbenjárására került ki a börtönből. Érdekes tárgyak még például szintén ebből az erekjetárból Gyulai Pál aranyserlege, amelyet munkássága 50. évfordulójára kapott a társaságtól. Szintén érdekesség, a Vörös Marti hagyaték egy része az akadémiai ezüst serleg. Ezt a bizonyos serleget az akadémiától kapta, és ezt a serleget váltotta aztán fel 1960-ban az akadémiai aranyérem. Ezt az aranyérmet minden májusban a közülésen adják át, az elnök adja át az elnökség javaslatára egy akadémikusnak, aki vagy kiemelkedő tudományos munkájával vált híressé, vagy tudományszervezői, tudomány népszerűsítői munkájával. Mikszát hagyaték. Itt egy jegyzetfüzetet látunk. Az Adi hagyatékból Adi Halotti maszkja. Ez is tulajdonképpen körbeforgatható, nagyítható, kicsinyíthető. Az ősnyomtatvány gyűjteményből az egyik legrégebbi kötetünk, amely egy nagy méretű bőrkötéses könyv, amelyet lánccal rögzítettek. A nagy méret azért volt fontos, mert például kolostorokban, templomokban az olvashatóság az eléggé nehézkesen ment a rossz világítás miatt. A lánc az pedig hát azért kellett, mert ezzel rögzítették, hogy nehogy lába keljen ennek a könyvnek. Itt pedig ennek mondjuk úgy, hogy ellentéteként egy zsebkönyv méretű, úgynevezett ikerkötéssel egybekötett, tematikailag összetartozó zsoltáros könyv és imakönyv látható. Köszönöm szépen! És a kézirattár gyűjteményét akkor szintén feldolgozandó ott a kaszinó gyűjteményével kapcsolatban.
Tóth Kábor, a kézirattár és egyébként gyűjteményének munkatársa. Az itt látható anyagot, itt van három tárló, és ott még van további három tárló, illetve külön két tárló. A kézirattárnak az anyagából rendezte Krisztes Nikolett kolléganőnk, illetve Mázi Béla kollégánknak a korszakszakértőjének a elképzelése alapján. A cél az, hogy a kaszinónak a történetét, illetve a kaszinóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat bemutassuk. Mindjárt az elején tisztázunk azt, hogy ez a kaszinó nem az a kaszinó, tehát ugye nem a ma ismert kaszinó, ahol szerencsejátékokkal lehet pénzt elverni. Széchenynek semmi ilyen típusú elképzelése nem volt, hogy ilyen típusú kaszinót alapítson. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ez egy egylet volt, ahol a társadalom különböző rétegeiből születésre, vallásra, politikai meggyőződésre való tekintet nélkül összejöhetnek emberek, akik az ország ügyeivel kapcsolatban eszmét cserélhetnek és találkozhatnak egymással. A kollégám már említette, hogy az 1825-27-es országgyűlés alatt ugye több fontos, illetve a magyar kultúrtörténet, vagy a magyar történelem szempontjából több fontos esemény történt. Ugye ezek egyike volt az Akadémia 1825. november 3-án megalapítása, amikor ugye Széchenyi felajánlotta birtokai egyéves jövedelmét az akadémia céljaira, de már ez előtt, 1825-ben Széchenyi világcímű művében, itt látják a megfelelő lapját a kéziratnak, az eredeti kéziratnak, már beszél arról, hogy egy egyesületet is létre kellene hozni. Ugye az akadémiának a célja az, hogy az országnak a legnevesebb tudósait gyűjtse egybe, és az egyik alap cél az az volt, hogy a magyar nyelv ápolását ez a tudóstársaság elősegítse. Praktikusan ez azt jelentette, hogy ugye a Magyarországon a hivatalos nyelv 1844-ig a latin volt, az ország lakóinak többsége természetesen azért magyarul beszélt, illetve hát az itt élő nemzetiségek a saját nyelvükön, de gyakori volt az, amire a 19. századból, például Angliából ideérkezett utazók is felfigyeltek, hogy keverték a nyelveket és több nyelven beszéltek egymással. Egyik angol utazó leírja, hogy biliárdozás közben latinul szórakoztatták egymást az arisztokraták. Tehát az első feladat az volt, hogy az akadémiának az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy létrehozzon egy szótárt, illetve a magyar nyelvnek az első nyelvtanát kellett megírni. Ehhez volt szükség a könyvtárra, ugye, amit 1826 márciusában tett felajánlásával, amit említett gróf Teleki József indított el, ugye, aki a családi könyvtárnak egy jelentős részét, 20 és 30 ezer kötet közötti állományt adott át a könyvtárnak a céljaira. És ugye ezzel párhuzamosan folyt a magának a kaszinónak a megszervezése. Ugye Széchenyi azt gondolta 1825-ben, hogy ez az országgyűlés nem fog olyan hosszú ideig tartani. Ő már 1825-ben Pozsonyban barátjával, Károlyi Györggyel, akit ott lehet látni, Pozsony főterén, az alatta lévő képen látható, a úgynevezett Jeszenák házban, Jeszenák Jánosnak a házában létrehozott egy kaszinót, egy előzetes kaszinót, amelynek célja az volt, hogy az országgyűlésen résztvevő arisztokraták, illetve küldöttek egymással eszmét cserélhessenek, ugye pipa szoba volt, közös vacsorák voltak, tehát ez volt az előzmény. De már 1826, tehát a következő pár hónappal később, 1826. januárjában megkezdődött a kaszinónak az előkészítése, illetve a kaszinó szervezésének a munkálatai, és az alapszabály szerint egy olyan intézményt szerettek volna létrehozni, ahol a tagok, ugye már említettem, hogy nem csak arisztokraták, hanem bárki, aki a saját szakterületén vagy a saját működési területén kiváló eredményt ért el, bárki tag lehessen. Ennek feltétele az volt, hogy 100 forintot kellett 3 éves tagdíjként befizetni, és a befizetett, illetve a bekerült tagok pedig egymás közül választották meg a kaszinónak a választmányát, akik 3 évenként cserélődtek. A kaszinó olyan szempontból is kapcsolódik az akadémiához, hogy a tagjai között ugye említette, hogy nem csak arisztokraták voltak, hanem nem arisztokrata származásúak is. Tagjai között volt például Dögentei Gábor, aki az akadémia első főtitkáraként 1831-ben a már említett szótár és nyelvtannak a munkálataihoz felhívást intézett az akadémia tagjaihoz, hogy minél több kéziratot, illetve szöveges dokumentumot gyűjtsenek be, hogy a ennek segítségével a szótárt, illetve a magyar nyelv szabályait megalkothassák. Itt rögtön az első tárlóban láthatjuk a kaszinónak az alapításával kapcsolatos iratokat, van egy aláírási ív a befizetett összegekkel, a következő tárlóban szintén a befizetett összegek, ugye volt, aki 100 forintot fizetett, ami a 100 ezüst forintot, ami a 3-es tagság feltétele volt, de volt olyan, aki többet fizetett be. A kaszinó maga 1826-tól 1830-ig Pesti Kaszinó néven működött, majd 1830-tól hívták Nemzeti Kaszinónak. A kaszinó szervezésében és a mindennapi ügyeknek az intézésében Széchenyi elejétől fogva részt vett. Egyrészt könyveket adományozott a kaszinó számára, hogy a kaszinónak legyen saját könyvtára is, tehát ugye a tagok nem csak arról volt szó, hogy együtt vacsoráztak, vagy együtt pipáztak, vagy beszélgettek, hanem lehetőséget akart nyújtani arra is, hogy tájékozódhassanak. Tehát külföldi napilapokat rendeltek, könyveket vásároltak, illetve a tagokat is felkérték, hogy könyvadományokkal járuljanak hozzá a könyvtárnak a gyarapításához. A kaszinó mozgalom annyira sikeres lett, hogy 1848-ig több mint 170 hasonló kaszinó jött létre az országban, és ezeknek jelentős szerepe volt abban, hogy az ország közvéleményét mozgassák. Ugye? Még egy dologról kell beszélni, miért pont kaszinó lett a kaszinónak a neve. Maga az alapötlet, az alapötletet, illetve a kaszinónak a mintáját Széchenyi külföldi útjai során látta. Angliában már 1815-ben létrejött hasonló jellegű intézmény, de nem merte az Angliában használt klub intézményt használni, hanem itt rögtön egy 1825-ös feljegyzésében, itt van egy vegyes feljegyzés, leírja, hogy a klub helyett kaszinónak kell nevezni. Ennek az volt az oka, hogy 1789 és a francia forradalom óta az ilyen típusú nem központilag szervezett intézmények gyanúsak voltak, tehát Széchenyi még a látszalát is el akarta kerülni annak, hogy valamiképpen mondjuk az uralkodóházat, ez a kaszinó, a Nemzeti Kaszinó, vagy a Pesti Kaszinó esetleg azokra a körökre emlékeztesse, ugye, ahol a ottani uralkodó család és számos tagja ugye gyászos módon végezte. Tehát ezért a semlegesebb kaszinó név mellett döntött. Egyesek ezt úgy magyarázzák, hogy a kaszinó szó maga az a olasz Cassini nevű városból ered, de hát ennyi erővel eredhetne mondjuk Monte Cassinóból is. Tehát a lényeg az volt, hogy ne klub legyen. Tehát ugye a francia forradalomnak a híres elmondata, a szabadság, egyenlőség, testvériségben, a testvériség, a fraternité, az nem azt a testvériséget jelentette, amit ma értünk alatta, hanem mindenféle olyan egyleteket jelentett, ahol jellemzően férfiak vitattak meg francia ügyekkel kapcsolatos kérdéseket, és ez ugye aztán tudjuk, hogy ez a fajta nem államilag kontrollált, ahogy szóval azt mondják, hogy civil társadalmi tevékenység az ugye a francia forradalomhoz vezetett. Tehát ezt mindenképpen, majd később még szó lesz arról, hogy Széchenyi mindenképpen próbálta elkerülni azt, hogy valamiképpen a kaszinóra a politizálás, vagy az uralkodóházzal szembeni ellenségességnek a gyanúja is rávetüljön. Jó, most ezt a részt itt befejeztük, és akkor átmennék oda a folyóirat olvasóba, ahol a továbbiakat mondanám el. Egyébként utána nyugodtan vissza lehet még jönni és megnézni az itt látható dokumentumokat. Széchenyi ugye a Lapakadémiát is ugye megalapította, plusz a Kaszinót is, de igazából ugye 1848. szeptemberétől már nem volt Magyarországon, ugye Dublinbe került, és ott is volt meg 1860-ban, tehát nem látta sem a láncidot felavatva, sem az akadémiai épületét, ami ugye halála után 5 évvel 1865-ben készült el, és a kaszinónak a végleges épületét sem láthatta, az ugyanis csak 1871-től, illetve 1859-től bérelték, 1871-től kapta meg azt a formáját, ami 1944-ig megvolt. Ugye a kaszinónak az egyik alap problémája kezdetektől az volt, hogy hol helyezkedjen el, hogy hol legyen maga az épület. Kezdetben a Dorottya utcában volt, itt a Dorottya utca 5 szám alatt volt, majd később ugye itt látják ezt, fönn ezt a rakkiasznak a képét, tehát ez a mai Széchenyi tér igazából, itt szemben a Gresham palotával, illetve jobbról az az épület volt, a kereskedők háza, az, ahol a kaszinó egészen 1859-ig működött, és ugye itt ezen az oldalon épül majd meg az akadémia 1865-re. A kereskedők házában hosszú időn keresztül a kereskedőknek a saját kaszinójával együtt működtek, aztán hosszú idő után sikerült megszerezni, előbb bérletként, aztán utána meg is vásárolta a kaszinó, az addigra már fölhalmozódott tetemes vagyonából az úgynevezett Ciráki palotát, ami a mai Szép utca és Kossuth Lajos utcának a sarkán helyezkedett el, és ott volt egészen, itt látható az épület, ott egy másik képen is, és egészen 1944-ig, amikor kapott egy bombatalálatot, akkor a kaszinó könyvtárának egy jelentős része, illetve a kaszinónak a bútorainak egy jelentős része, és hát a vagyon tárgyak jelentős része elpusztult. Már említettem, hogy Széchenyi próbált kínosan ügyelni arra, hogy nehogy valamifajta ellenzéki szervezkedésnek tűnhessen a kaszinó. Ezért kezdetől fogva arra is figyelmet fordított, hogy fontos politikailag és fontos emberek legyenek a kaszinó tagjai, így Metternich kancellár is meghívást kapott a kaszinóba, de aztán rögtön 10 évvel az alapítás után történt egy kisebb probléma került elő, illetve akkor nagyon problémának tűnt, ugyanis Kossuth Lajos maga is jelentkezett, aki akkor éppen Pestre költözött, ő maga is jelentkezett a kaszinóba, aki ugye akkor már ismert ellenzéki újságíró volt, és 1836. május 28-án ezt Széchenyi megtudta, hogy Kossuth be akar lépni, és ami számára személyesen még kellemetlenebb volt, az az, hogy a saját barátja, Báró Veselényi Miklós volt az ajánló. Tehát Széchenyi ebből leszűrte azt, hogy mint az a naplójának az aznapi bejegyzéseiből, amiket itt lehet olvasni, is látható, hogy hát ezt nehéz ezt megmagyarázni Bécs felé, hogy itt a Rebel és Kossuth is a kaszinónak a tagjává fog válni. Ezért magához hívatta a Kossuthot, akivel május 29-én volt egy elég feszült hangulatú beszélgetése, ahol Kossuthot lebeszélt arról, hogy a tagságért folyamodjon, és Kossuth még aznap írt is egy levelet, amiben a kaszinó akkori vezetésének, amiben lemondott a tagsági iránti igényéről. Egyrészt ugye ismerjük Széchenyinek a beszámolóját a naplóból, ami szintén a kézirattárban található, de itt is kiállítva, csak ez a rész. Itt lehet látni, ahol beszámol a 1836. május 29-i párbeszédről. Báró Kemény Zsigmondnak a szintén akkori napló bejegyzése is itt olvasható, ezt most nem fogom elmondani, majd utána felolvashatják. Ugyanerről, illetve maga Kossuth is 1885-ben visszaemlékezéseiben, amik egyébként megjelentek a Pesti naplóban, elmondja, hogy mi történt. A Széchenyi naplóban azok a fekete áthúzások, amiket látnak, azok az érzékenyebb részek, amikor Széchenyi valószínűleg hát ugye a saját naplójában értelmezte az eseményeket, és valószínűleg Kossuthra nézve kellemetlen dolgokat mondott. Széchenyi meghagyta a titkárának, Tasnár Antalnak, hogy azokat a részeket, amik, és nem csak a naplónak ebben a részében, hanem máshol is, ami esetleg kellemetlen lehet a családja számára, vagy az akkor még élő személyek számára, azokat húzza át, úgyhogy fekete tintával olyan jól sikerült ez a tólagos cenzúrázás, hogy a mai napig nem lehet elolvasni, tehát se kémiai, se egyéb módszerekkel nem lehet megnézni, hogy mi az, amit a Tasnár Antal áthúzott. Tehát ennyit a politikai dolgokról. Később is voltak különböző feszültségek tagok között, de ezeket igyekeztek megoldani. Másik dolog, amiről beszélni kell, a könyvtár. Ugye kezdetben Széchenyi közel 400 kötetes könyvadományával indult el a kaszinó könyvtárának a felépítése. Aztán utána a kaszinó is vásárolt könyveket, a tagok maguk is küldtek ajándékba a könyveket a könyvtárnak. Itt látható az, ami bekerült ide a mi állományunkba 1944 után. Ezek dedikált kötetek, köztük lehet látni Kazincinak a dedikált kötetét, Vámbéri Árminnak a dedikált kötete, vagy később ugye már 20. századból Rofteleki Pálnak a munkája, amit a kaszinónak dedikál, illetve itt a jobb alsó sarokban van két, egy 17. illetve 18. századi könyv, ami a kaszinónak a legrégebbi könyvállományából származik. Most, hogy a kaszinó könyvének a nagy része az hogy nézett ki, az ebben a tárlóban látható, ugye 1944-ben kapta ezt a gyújtóbombát az épület, ami sikeresen le is rombolta. Ott látható a kaszinónak, már ez a Szép utca, Kossuth Lajos utcai sarkán lévő kaszinó épületnek, amelyek a helyén most egy modern épület van, itt látható az alaprajza. A könyvtár az a második emeleten volt a sarokban, tehát ott azon a képen a jobbra az épületnek az a sarka volt, amit itt lehet látni, hogy pontot kapta a találatot. Tehát valószínűleg nem oda szánták, mert katonailag teljesen értelmetlen egy kaszinó épületet szétbombázni. Azt viszont lehet tudni, hogy ugye a közelben az Astoria, ahol viszont német tisztek laktak. Tehát valószínűleg oda szánták volna a bombát. Tehát itt lehet látni ezeket a könyveket, ezekben vannak golyónyomok, illetve az első kötetben rögtön még egy a lövedéknek a darabjai, maradványai át is lőtte, illetve vannak benne repesszilánkok, tehát ami akkor megsérült a könyvtár. 1944-ben már Merich József nyelvész, aki akkor a könyvtárnak a fő könyvtárnoka volt, tehát mai szóval azt mondanák, hogy a igazgatója vagy főigazgatója, már megpróbálta begyűjteni a könyvtárnak a maradványait, ugyanis Széchenyi végrendeletében, amiről mindjárt még lesz szó, illetve a kaszinó alapszabályzatában is benne van az, hogy a kaszinónak a feloszlása esetén a kaszinó vagyona az a Magyar Tudományos Akadémiának kell átadni. Tehát Melich ebben a minőségében, mint akadémikus és mint a könyvtárnak a vezetője, kezdte el megszervezni a mentést. A könyvállomány, amit ki tudtak bányászni a romok alól, annak egy része a mai egyetemi könyvtárba került, tehát az egyetemtérre, és egy része rögtön bekerült ide a könyvtárba. Az addigra már közel 40 ezeres állományból körülbelül a fele maradt meg, vagy kevesebb, mint a fele. Az előbb azt elfelejtettem, igen. Széchenyi már 1933-ban, ott látható abban a tárlóban Széchenyi 1933-as végrendeletének egy egykorumás alata, ahol leírja, hogy a kaszinónak a céljaire, illetve 1833-ban ugye még nem tudhatta, hogy majd 1859-ben, illetve 71-ben majd lesz egy végleges kaszinóépület. Tehát akkor nagy összegű pénzadományt tett, hogy annak a kamataiból majd építsenek föl egy végleges kaszinóépületet. Illetve ott van egy másik érdekes része a levélben, a felső részen alá is van húzva, ahol Széchenyi arról rendelkezik, hogy külön 1000 aranyat ad Alna arra a célra, hogy a családtagjai majd egy serleget készítessenek, amit itt lehet látni. És ezen a serlegen az a feladat állja, hogy nem hal meg az, ki honosinak emlékezetében él. Aztán később egy újabb végrendeletben azt írta, hogy nem hal az meg, ki szeretteinek emlékezetében él. És úgy végrendelkezett, hogy évente egyszer a kaszinónak egy ünnepélyes összejövetelén, egy díszvacsorán emlékezzenek meg róla, és az ő emlékét ilyen módon ápolják. Ami azért érdekes, mert ez a fajta kultusz, Széchenynek a kultusza, az gyakorlatilag saját kezdeményezésére történik meg. Maga a kupa az 1944-45-ben eltűnt, tehát nem lehet róla tudni semmit. Annyit lehet tudni, hogy a család Széchenyi halála után 1861-ben már megbízott egy Bécsben élő, de eredetileg székesfehérvári ötvöst, aki legyártotta ezt a kupát rajta az akadémiának az allegóriájával, amit az akadémián a tetőtérben lehetne megtekinteni a művészeti gyűjteményben, ha nem lenne rekonstrukció miatt zárva. Tehát ez egy ismert kép, ugye egy nő alak, egy pajzsal a kezében, és egy kupát tart, és fölülről pedig egy sas repül, és az akadémiai jelmondattával, a borúra derű jelmondattal van ellátva az egész. Ugye a mintát, a modellt előtt az első ilyen poszteren látható Széchenyi felesége szolgáltatta, tehát ő volt a Poderiennek a nőalapnak, és Johann Ender bécsi festővésznek az alkotása. Tehát ennyit a Széchenyi kultuszról. A Széchenyi kultusznak gyakorlatilag 1864-től, amikor az első úgynevezett serlegbeszédet báró Wenckheim Béla elmondta, 1864 februárjában, ugye a Széchenyi is megszabta a végrendeletébe, hogy a beszédet azt valamiképpen az ő működéséhez, a beszéd az valamiképpen az ő működéséről is szóljon. Tehát ugye fennmaradt az első 1861-es serlegbeszéd, aztán fennmaradt például Berzevici Albertnek a beszéde már sokkal későbbről, aki ugye az akadémia elnöke volt 1905-től 31 éven keresztül, aztán Klebersberg Kunónak a beszéde is. Ők már természetesen attól függetlenül, hogy Széchenyi volt a téma, reflektáltak az adott korszaknak a problémáira, tehát Klebersberg Trianonnal kapcsolatban is megjegyzéseket tesz. Ezeknek a serlegbeszédeknek az 1864 és 1944 közötti, ami fennmaradt, mert nem maradt fönn az összes serlegbeszéd, ezeket a Széchenyi Művészeti Akadémia 2010-ben kiadta, tehát ezek kötetben is olvasható, illetve ugye a Széchenyi Művészeti Akadémia 2010-től felújította ezt a szokást, tehát minden évben meghívnak valakit, külföldi vagy magyar előadót, aki Széchenyiről beszél, és csináltattak egy másolatot egyébként a fennmaradt fotók alapján a serlegről. Még amit elmondhatunk, ugye, tehát a kaszinó mozgalom az népszerűvé vált, tehát maga a kaszinó, mint elképzelés népszerűvé vált annyira, hogy ugye 1848-ig, még említettem, 170 fölötti számú kaszinó volt az országban, és később a 19. század végére, 20. század elejére már több tízezer ember volt helyi szinten a kaszinónak a tagja, aminek ugye alapvető jelentősége az, hogy az emberek, akik egyébként nem nagyon találkozhattak egymással, vagy ritkán találkozhattak egymással, kaptak egy olyan fórumot, ahol beszélgethettek egymással, és az országgal kapcsolatos elképzeléseiket megvitathatták. Még annyit, hogy a kaszinó egészen 1944-ig működhetett, akkor először itt látható, lehet, hogy nem látható itt, de mindesetre 1941 márciusában a nyilas hatalom átvételt követően az akkori belügyminiszternek az első dolga volt az, hogy a kaszinó eszméje az a hungarizmussal nem nagyon egyeztethető össze, úgyhogy azért ezt betiltotta, és általában a kaszinó jellegű szervezkedéseket is. Majd egy évvel később ugye a kommunista hatalom átvétel, akkor még nem, de 1945-ben Erdély Ferenc, aki ugye a parasztpárti politikus volt, de gyakorlatilag titokban a kommunista párt tagja, belügyminiszterként szintén egyik első dolga volt, hogy a kaszinót betiltassa, és innentől fogva ugye a kaszinó nem működhetett tovább. Arra hivatkozása ugye mind a két esetben, hogy erre nincsen szükség, meg ez különben is egy ilyen teljesen fölösleges hely, ahol az emberek mindenféleket beszélnek. Tehát ez lett a vége a kaszinónak, tehát ugye 1826-tól gyakorlatilag 1944-ig hatalmas tömegeket mozgatott meg, rendszeresen részt vett közéleti kérdéseknek a megvitatásában, és hát ugye az épület pusztulásával és a könyvtárnak a szétszakódásával ért véget ez a történet.
Akkor megkérném a társaságot, hogy fáradjon.
Amint érzékelték, elég sok lépcsőn jöttünk le ide a legalsó szintre. Ez már itt a könyvraktári rész, ahol most vagyunk. Gyakorlatilag ebben az épületben 4 raktárszint található. Most a legalsó szinten vagyunk, ami nagyjából majdnem a Duna szintjében megegyezik. Itt, ami látunk, ez egy úgynevezett tömörraktári elrendezés. Ez azt jelenti, hogy itt ilyen mozgatható kocsik vannak, amik közé be lehet menni a könyvekhez, és gyakorlatilag ez egy nagyon hatékony és helytakarékos raktározási rendszer. A négy szintből a fölöttünk lévő az hasonló, ugyanilyen, és a felső kettő pedig ez egy fix polcos rendszer, tehát ez azt jelenti, hogy ott azért fele ennyi könyv fér el. Az épület egyébként, majd mondok néhány szót ott a kútnál az épületről, nem könyvtári célokra épült, és ez a kialakítás értelemszerűen a 80-as években történt meg. Úgyhogy itt nagyjából a 100 000 kötet könyv van elhelyezve, és a folyóirat osztálynak is egy jó része itt található. Innen történik a könyvek kiszolgálása az olvasóterembe. És akkor menjünk is tovább, és a kútnál akkor folytatódik a... Ez az épület eredetileg az akadémia bérházának épült. A tervezője nem más, mint Ibn Mikos, aki jól tudjuk, hogy az operázat vagy a Várkertpartát tervezője is volt. Az épület ugyanabban az időszakban, mint a palota épült föl, tehát 1863-64-ben. És az érdekessége az, hogy tulajdonképpen Ibl is beadta a pályázatát a Tudós Társaságnak a kiírt épületnek a tervpályázatára, de ezt később visszavonta, és a nyertes Friedrich August Stüller berlini műépítésznek a neoreneszánsz palotája épült meg, és látjuk, hogy ez az épület gyakorlatilag nem egészen passzol a magához, a palotához. Itt látszik tulajdonképpen a terveken, illetve a rajzokon, hogy nem ugyanazokon a szinteken vannak az emeletek, és a épület tulajdonképpen az ő eredeti pályázatának néhány részletét beépítette ebbe az akadémiai bérházba. Miért épült meg ez a bérház? Pontosan azért, hogy az akadémia palotájának a működési költségeit ebből, az innen származó bevételekből fedezzék. Ebben az épületben egészen az 1980-as évek elejéig tulajdonképpen akadémikus lakások voltak, tehát itt akadémikusok laktak részben, és azon a szinten, ami az utcaszín, ott tulajdonképpen még működött a századfordulón az akadémiának a könyvkiadó vállalata, és nyomda is volt itt egyébként. És látjuk itt az épület szintjeit, hogy nincs összhangban a palotának a szintjeivel. Itt gyakorlatilag el van csúszva, vagy el van felezve. Az épület, mint említettem, a 1980-as évekig bérházként működött, és a könyvtár, amikor megépült a palota, akkor itt a Dunaparti szárban kapott helyet, nagyon szép öntött vas, oszlopos és nagy belemagasságú ótíves szép helyiségben, de értelemszerűen, ahogy gyarapodott a gyűjtemény és egyre nőtt az állomány, kinőtte ezt a helyiséget, és hát egyre sürgetőbbé vált az új könyvtárépületnek a kialakítása. Sokféle terv szerepelt, még az is, hogy egy egészen új könyvtárépületet tervezzenek és alakítsanak ki, de végül is az tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy ezt a bérházat átépítik, és teljesen megváltoztatják, és könyvtári célokra használják fel. 1984-ben indult a átalakítás, 88-ban nyitotta meg a könyvtár ebben az épületben a kapuit,
teljesen megváltoztatták, eredetiben gyakorlatilag csak a homlokzat, illetve az a vörös márvány lépcsőház, ahol följöttek, az maradt meg. Azóta ebben az épületben kapott helyet a könyvtár. Egyébként az utca fronton, ahol itt látjuk, ez az első raktár szintje a könyvtárnak. Az első emeleten az olvasóterem található, a második terem, a második emelet a konferenciaterem, és felső két emeleten irodák találhatók. Néhány szót, ahol most vagyunk, ahol lejöttük a kútról. Ezzel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy a kút az eredetileg is itt volt az épületben, hiszen a vízvételi lehetőség az innen történt. Ez egy furt kút volt, nem a Dunából kapta a vizet. De amit látnak itt, ez az építmény, a kút fölé emelt építmény. Bármi érdekes, vagy azt hihetni az ember, hogy ilyen régi, de az a kiábrándító valóság, hogy ez valójában az itt dolgozó, a felújításkor 1984 és 88 között itt dolgozó lengyel vendégmunkások szabad idejében építették fel a kútnak. És hát aki szeretne, az itt be is nézhet, egy lámpa, ha behajolunk, akkor itt talán egy kis vizet is. Sokáig az egyébként ezt úgymond hulladék sít tárolására használták, most azért ki van egy kicsit tisztítva, nyugodtan mindenki nézzen bele a kútba. Az épületnek a közeljövőben, vagy nem is annyira közeljövőben, ezt még tulajdonképpen nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de a felújítása kapcsán felmerült az az ötlet, hogy ezt a kutat újra úgymond használatba vegyék, és hát ugye a gazdaságosság jegyében úgynevezett szürke vízként ezt bevezessék, vagy ennek a vizét használják az épületben.
Másszakában, hogy beledobunk egy kis forintot, aztán valami szerencsekút lesz belőle, mint a Trevikút, aki itt majd visszajön.
Igen, úgyhogy nyugodtan nézzenek bele, és szeretnénk kedveskedni egy kis ajándékkal, aki ide lefáradt és vállalt ezt a sok lépcsőzést, mert még bárán fölfele egy nagy út. Mindenki választott egy ilyen mágnest. Ebből az eredeti nemzeti kaszinós pecsét alapján készült mágnesből sajnos már nincs olyan sok, viszont a régi olvasóteremnek a képével látunk egy ilyen. Lehet, persze. Itt látható egyébként az alaprajza az egész épületnek. Ez maga a palota, és ez a bérház, ahol most vagyunk, és ez a kút, amit itt látnak. Itt is látunk egy pincerajzot egyébként a korabeli tervekből. Jó, és ez itt a Arany Jánosnak a Akadémia palotája kapcsán született verse, amit itt látunk. 1865-ben lesz kész egyébként teljesen a palota. Igen. A könyvek azok úgynevezett ilyen numerus kódás sorrendben vannak, tehát ez azt jelenti, hogy növekvő számtartományok vannak, és a különböző méretű könyveket különböző számtartományokra teszik, vagy helyezik el.
Tehát méretszerűen
is. Igen, tehát az például...
Első, a méretszerűen az első elrendezési elv, és utána jön a...
Hát utána jön a számsor, igen. Tehát hogy ez úgy különbözik meg, hogy például mondjuk itt nálunk, a 350 ezres számtartomány, az a nagy alakú ilyen nagy könyvek. És akkor vannak a kisebb méretűek, illetve a normál ilyen 25.
És az alfabetikus elrendezés, az a számsorítás nincsen?
Nincs. Itt alfabetikus nincsen. Itt kifejezetten ez a rendszer működik.
Egy után megkérdezem.
Igen, igen, igen. Most az újabb drakteri rendszerben már betű és szám kombináció van. Ez mondjuk még azt is jelzi, hogy az adott dokumentum a külső rakterünkben van, mert törzsbeállítom van egy nagy külső depórakter, illetve azt is megkülönböztetődik a bentieknél a különböző méreteket. Úgyhogy ez így működik. Hát nagyon köszönöm a figyelmet.